és ezen nincs semmi baj. Aztán lehet, hogy nem kapcsolatilag érzed úgy, hogy elég volt. Lehet, hogy szellemileg érzed úgy, hogy elég volt. Lehet, hogy csalódott vagy amiatt, amit éppen átélsz Istennel. Tehát lehet, hogy van valami kapcsolatod Istennel, és csalódott vagy azzal kapcsolatban. És azt mondod, elég volt. Vagy éppen nincs kapcsolatod Istennel. Van benned egy érdeklődés, vagy valami kis pozitív kezdeményezés Isten felé, de nincs vele kapcsolatod, és minden olyan zavaros. Van egy csomó kérdésed, vagy bizonytalan vagy, és minden olyan zavaros. Vagy valami más is okozhatja ezt az elég pillanatot. Lehet, hogy már régóta vagy a gyülekezetben, sok mindent tudsz, sok mindent csinálsz, vagy csináltál, és mégis össze vagy zavarodva. És mégis csalódott vagy. Egy csomó mindent csinálsz, amit a többiek is csinálnak, és csinálom, amit a többi keresztény is. És úgy tűnik, hogy nem működik. Na, ezen az úton is eljön ez a pillanat, hogy elég. És pisztolyt rántasz. Aztán, hogyha baromi jól érzed magad, és nincs semmi bajod, és minden rendben van, akkor csak azt mondom neked, hogy ha jársz az Úrral, akkor majd lesz olyan nap, amikor azt fogod mondani, hogy elég. Mert így mennek a dolgok. Föl meg le. Úgyhogy a kérdés az mindig ez ilyen helyzetekben, hogy hogyan törjek ki belőle. Tehát, hogyha benne vagyok ott a mélyén, akkor ez a kérdés, hogy jöjjek ki. Hogy törhetek ki ezekből az időszakokból. Úgyhogy amit ma szeretnék, amivel én készültem, az igazából nagyon személyes lesz mindenki számára, és ez fontos, hogy személyes lesz. És erre gondoltam, hogy annyira személyes lesz, mint egy végbéltükrözés. Kerestem, nem valami karácsonyi figurát kerestem hozzá, vagy valami kellemes, aranyos képet, hogy tehát valami olyan képet kerestem rá, ami nem fogjuk kirakni, jó? De valami olyan képet kerestem rá, ami biztos, hogy nem jut eszetekbe, és felhördülést okoz. Nem fogunk róla sokat beszélni. De velem még hála Istennek nem történt ilyen vizsgálat. De ez egy nagyon személyes vizsgálat. Tehát nagyon személyes vizsgálat. Tehát végeredményben egy kamerát oda fölraknak, és megnézik, hogy mi a helyzet azon a fertályon, a testednek azon a részén. És azért teszik ezt, hogy lássák, hogy van-e ott valami betegség, vagy valami gócpont, vagy bármi, hogyha vannak olyan tüneteid, ami azt mondja, hogy hát ezt a részt meg kell vizsgálni, mert ha nem vizsgáljuk meg, mert túl kényelmetlen, vagy túl személyes, ha nem vizsgálják meg, akkor viszont lehet, hogy ott egy halálos betegség alakul ki. Mert nem engedjük, hogy meg legyünk vizsgálva. És ezért jutott eszembe ez a kép, hogy ez a mai üzenet ez ilyen lesz, hogy megvizsgáljuk a megvizsgálatlan területeit az életünknek. Már amennyire lehet mondjuk egy ilyen 40-45 percben megvizsgálni, de megpróbálkozunk vele néhány területét az életünknek, és személyes lesz, bizony személyes lesz. Kényelmetlen lesz? Hát igen. De ha a haláltól óv meg bennünket, és adhat egy új kezdetet, egy jobb életet, akkor viszont megéri. Akkor viszont megéri egy ilyen vizsgálat. Akár fizikailag, bár nem kívánkozom oda, de akár szellemileg is, meg lelkileg is. Úgyhogy azt mondom, hogy mi keresztények nem szeretjük ezt. Nem szeretjük azt, hogyha nagyon vizsgálgatjuk magunkat. Nem szeretjük, hogyha mások megvizsgálnak megvizsgálatlan területeit az életünknek. A keresztények kényelmetlenül érzik ebben magukat. Úgyhogy ez kényelmetlen lesz. De sajnos ez azért van, mert a kereszténység az lehet, hogy nem lehet biztos, hogy rossz irányba ment el. Ezt őszintén be kell valljuk, mi keresztények. A külsőségek fontossá váltak a kereszténységben. Nézzél ki jól, öltöz jól, eljössz a közösségbe, és vigyorogjál, mosolyogjál, minden töggáz otthon, minden töggáz a munkahelyen, de eljössz, itt megjátszod magad, mosolyogsz, mutatsz egy képet magadról, és ezt próbálod fönntartani, és közben meg minden darabjaira van hullva. És ez nincs rendjén. Nincs rendjén. Nincs rendjén a gyülekezetben, hogyha ez van. És ezért fontos, hogy ilyen dolgokról is beszéljünk. Úgyhogy most egy családi összejövetelbe csöppentek a vendégeink, de nem baj. Ezzel a kényelemmel ülhettek itt, hogy most beszélünk a családtagokhoz, és nagyon jó, hogy itt vagytok. Nagyon jó. Ennél jobb alkalmat nem is választhattatok volna. Tényleg, komolyan mondom. És érezzétek nagyon jól magatokat. Úgyhogy személyes üzenettel készültem, azt szeretném, hogy ez nagyon személyes legyen, és arra kérlek benneteket, hogy ne arra gondoljatok, amikor beszélünk, hogy hú, de jó lett volna, ha XY ezt hallotta volna. Vagy hú, de jó, hogy XY itt van, mert ez neki szól. Hanem ez tényleg legyen személyes. Tehát ami szól, az neked szóljon, jó? Tehát vedd el azt, ami rád vonatkozik. Vedd el belőle, és ne másra gondolj, hogy ez milyen jó neki. Ja. Úgyhogy a papírotokon, a jegyzeteken ott van. Igazából ezen a fontos kérdésen fog szólni a mai üzenet, hogy Krisztus kedvelője vagyok, vagy követője? Hogy Jézus Krisztus kedvelője vagyok-e, vagy követője? Ez fontos kérdés, mert sajnos a nyugati világban nagyon elkényelmesedtünk, és a kereszténység is elkényelmesedett, és sokkal több a Jézus kedvelő, mint a Jézus követő. Sajnos. Sokkal több a Jézus kedvelő, mint a Jézus követő. Mondják, hogy hát igen, tetszik a dolog, meg hát keresztény Európában vagyunk, vagy keresztény országban, hát Árpád behozott bennünket, és aztán István pedig felvette a kereszténységet, és akkor stb. Tehát keresztény Magyarország, de közben, amikor Jézusról van szó, akkor hát igen, tetszik az a Jézus film is, aranyos, jó fésült Jézus van benne, mindig jó fésült, viharban, szélben, akármit csinál, jó fésült, mindig ott van az a könycsepp a szeme sarkában, jól meg van csinálva Jézus. Tehát tetszik a dolog, de a végén egy Krisztus kedvelő életé, az semmire sem fog menni. Sehová nem fog eljutni. Aki csak egy Jézus kedvelő. A követő az aki úgy dönt, szándékosan úgy dönt, hogy követi Jézust. Hogy követi Jézust. És aki követi Jézust, annak elképesztő lehetőségei lesznek az életben. Elképesztő. Olyan lehetőségeket kap az ember az élete minden területén, amiről nem is álmodna, vagy nem is tudná betervezni az életébe. Ja, úgyhogy ki vagyok? Kedvelő, vagy követő? És azt mondanám, hogy ha Jézus már meg tudná mutatni, nem ez a kérdés. Ha Jézus megmutatná neked, hogyha őt követed, hogy mit fog tenni az életedben a következő egy évben, öt évben, tíz évben, húsz évben, amíg követed őt, miközben követed őt, az agyad eldobnád. Tehát elszállnál tőle. Mert olyan, tehát azt mondja az Új Szövetség, a Bibliának a második része, hogy olyan dolgokat tartogat Isten számunkra az életünkben, amikért, tehát sokkal többet, mint amiért esetleg imádkoznánk. Sokkal többet, mint amit el tudnánk képzelni, vagy eltervezgetnénk mi papíron, hogy ezt szeretném az életemben. Persze ezt nem mondja el nekünk előre. Miért? Azért, mert az egészet elbarmolnánk. Kajakra. Úgyhogy nem mondja el, de azt mondja, hogy kövess engem lépésről lépésre. Tudod, ma van, ma kövess engem. Holnap követsz engem, de ma a mával foglalkozzál. Ma győz, aztán majd holnap is győzni fogsz. De ma ne foglalkozz a holnapi győzelem, ma a mai nappal foglalkozzál. És azt mondom, hogy Jézus kedvelőként sosem fogunk eljutni oda, ahová Jézus el akar bennünket vinni. A Jézus kedvelőnek ez nem megy. Jézus követőnek viszont menni fog. Ja, úgyhogy hogy néz ki ez ma? Ezt fogjuk megnézni. És a Lukács evangéliumában a 8. fejezethez fogunk lapozni. Ne aggódj, ha nincs Bibliád, fel fogom olvasni, tehát nem fogsz lemaradni semmiről. Tehát Lukács evangéliuma. Lukács volt az egyik ember, aki feljegyezte Jézus életét. És a 8. fejezetből megnézzünk egy részt, méghozzá a magvetőnek a példázatát. Lehet, hogy hallottál már erről. Szerintem föl is olvasom nektek. Hát csak ide azt a Bibliát. Köszönöm szépen. Tehát példázat a magvetésről. Azt mondja, hogy minden városból és faluból jöttek Jézushoz, és nagy tömeg gyűlt össze körülötte. Ő pedig ezt a példázatot mondta nekik. Egy földműves kiment a szántó földjére vetni. Ahogy szórta a vető magot, néhány az útra esett. Ezeket az emberek eltaposták, a madarak pedig felcsipegették. Némelyik mag köves talajra esett, de amint kicsírázott, el is száradt, mert nem kapott elég nedvességet. Megint más magok tüskés gyomok közé hullottak, ahol kikeltek, de a felnövő gyomok elnyomták és megfojtották őket. Más magok viszont a jó földbe kerültek. Amikor megnőttek, bőséges termést hoztak. Százszor annyit, mint amennyit a magvető elvetett. És ezen fogunk most végigmenni. Négy széket raktam ide ki, és azt mondom, hogy tehát négyféle választ adhatunk arra, hogy akarsz-e Jézus követő lenni. Négyféle válasz. Valamelyikbe biztos bele tudsz ülni. Valamelyik szék biztos a tiéd. Akárki is vagy. A négy szék közül valamelyiken biztos, hogy ülsz. És az első szék, az ott van a jegyzetedben, vagyis hát be tudod írni, hogy ez a nem akarom. Jézus követője akarsz lenni? És lehet, hogy ebbe a székbe jössz, hogy én nem akarok. Én nem akarok. Hagyjál békén, nem akarok. Akkor azt mondom, Fruzsika, gyere csak ide. Nem akarok. Persze hamar megoldjuk ezt a problémát. Különböző alternatív eszközökkel. Nem kínozzuk a gyerekeket. Szóval, tehát menve tovább a példázatba, mert ez a példázat, mikor elhangzott, akkor mindenki kamillázott, hogy most miről beszél Jézus. És akkor Jézus a tanítványokra való tekintettel, mert ők gyengébb elmélyek voltak, mint mindenki más természetesen. Nem, ez csak vicc volt. De elmagyarázta, hogy mit jelent ez a példázat. És a 11. versben azt mondja, ennek a példázatnak a következő a jelentése, és akkor elkezdte magyarázni Jézus. A mag Isten üzenete. A vetőmag. Amit szólt a magvető. Tehát a mag Isten üzenete. Tehát ez az, amikor Isten üzenete elhangzik, Isten szava elhangzik. Amikor valaki olvassa a Bibliát, és Isten üzenete ott van benne, olvasom, vagy amikor itt vagyunk egy Isten tiszteleten, és a prédikáció, Isten üzenete. Tehát ezt jelenti. Tehát mikor Isten szava elhangzik. Tehát megy a magvető, és szórja. Szórja magot, Isten üzenetét. És azt mondja, az útra hullott magok esete azokat jelképezi, akik hallják ugyan Isten üzenetét, de a sátán azonnal ellopja azt a szívükből, hogy ne jussanak hitre, és ne üdvözüljenek, vagy ne meneküljenek meg. Most ez egy kicsi magyarázatra szorul. Mert ugye, nem tudom, hányan vagytok itt gazdák. Vannak gazdák közületek? Tehát nem nagyon vagyunk, szerintem. Vagy van egy kis kertünk, esetleg azt gondozzuk, de ez a kép, ami itt van a magvetőnél, tehát volt egy hatalmas föld, és nyilván van egy ösvény, ami mozog. tehát amin közlekedik a földön. Az az ösvény, tehát nem az van, hogy mindig más ösvényen megy, mert akkor az egészet letapossa, mindig ugyanott megy. És egy idő után az a föld ott bekeményedik. De ő ezzel kalkulál, hát másképp nem tudok fölmenni a földre, nem tudom gondozni, nem tudok semmit csinálni. Tehát ennek az ösvénynek ott kell lenni. De ez az a föld, amiről beszél, hogy néhány mag erre az ösvényre került, ahol kemény volt a talaj. Tehát nem tudott a mag bemenni a földbe, hogy ott aztán lecsicsirázzon, meggyökerezzen, és aztán termést hozzon. Úgyhogy, és erről beszéltet, egy kemény talajról, ami igazából számunkra, a hallgatók számára, ez a kemény szív. Az, amelyik azt mondja, hogy nem akarom. Akarsz Jézus követő lenni? Nem akarok. Tehát prédikálják az igazságot, prédikálják Isten üzenetét, hogy olvasod Isten üzenetét, és hogyha kedvelő vagyok, tehát Jézus kedvelő és nem követő, akkor így gondolkodok, hogy hát én örülök, hogy ti elhiszitek. Ez teljesen rendben van. Örülök, hogy elhiszed. De én ennek nem dőlök be. Tehát ti higgyétek, de én ennek nem dőlök be. Tehát ez a kemény szív, amelyik nem engedi, hogy az, amit Isten mond, az tegyen valamit ott. Jó, nyugodtan, de én ennek nem dőlök be. Emlékszem, hogy mikor még két gyermekünk volt, Flóra és Fruzsi, két lány, ugye, és hogy is volt, hány év van köztük? 2003 év van köztük, és a Luce és a Fruzsi között? Mennyi? 5,5, igen. Oké, tehát könnyebb megkérdezni, mint most ezen agyalni az évszámokkal, meg minden. Na, úgyhogy, és az volt, hogy hát mondtam, hogy hát kell harmadik gyerek, és Virág azt mondta, hogy felejtsd el. Tehát azért telett 5,5 évbe. Mert, de hát mondom, hogy kell egy fiú. Ja. És hát Luca neve, tehát nem fiú lett. És az az igazság, hogy mire eljutottunk oda, hogy na jó, legyen harmadik, előtte még azért komoly beszélgetéseink voltak, tehát az is terve volt véve, hogy csomót kötünk rá, meg. Tehát ne legyen harmadik gyerek, menjek el, műtessem meg magam, utána majd vigyézkedhetek, meg mit tudom én. Tehát mondom, műtessem meg magam. Na ez volt az a pillanat számomra, amikor azt mondom, na én ezt nem akarom. Valami kis szikével jönnek, azt... Nem. Na, ezt nem akarom. Én ilyet nem akarok. Úgyhogy számomra ez volt a nem akarom pillanat, de valaki számára tényleg az, hogy amikor ott van Isten üzenete, azt mondja, nektek jó, örülök, hogy neked jó, hogy neked tetszik, neked bejön. Én nem dőlök bennek, én nem akarom. Hagyjál békén. Nem akarok róla többet beszélni. Ja, úgyhogy lehet, hogy ugyanezzel a hozzáállással vannak akár hívő emberek is, akik így gondolkodnak. Most mit tudom én, teszem azt mondjuk a megbocsátással kapcsolatosan. Oké, tehát ott van az ember, elvileg Jézus követő, és úgy gondolkodik, amikor mondjuk a megbocsátásról prédikálok, hogy nem akarok. Hagyjál békén. Nem akarom. Tehát én nem akarom. Nem akarok egy szót se hallani a megbocsátásról. Mert annyira megbántott az illető, vagy annyira sok sebet okozott számomra. És én ezt elismerem. Tehát, hogy igen, elhiszem. És igazából még csak nem is tudom, hogy mennyi sebet okozhatott. És elhiszem azt, hogy mennyire fájt az, amit tett valaki. De Jézus azt mondja, hogy ha Jézus követő vagy, akkor arra lettél elhívva, hogy megbocsáss. Arra lettél elhívva, hogy megbocsáss. Máté evangéliumában, a 6. fejezetben azt mondja, ha nem bocsátunk meg másoknak, akkor tulajdonképpen mi is olyanok vagyunk, akiknek nem lett megbocsátva a bűnünk. Tehát az egyik ismertető jele egy Jézus követőnek, vagy egy kereszténynek, hogy meg tud bocsátani. Ha valaki azt mondja magára, hogy Jézus követő, de nem tud megbocsátani, akkor ott valami baj van. Valami van, amiről azt gondolja, hogy vagy valami nincs, amiről azt gondolja, hogy van. Ja, úgyhogy a megbocsátás ez egy ilyen kemény téma a kereszténységen belül is, tudom, hogy azon kívül is, de válaszod, ha nem akarsz megbocsátani, akkor az ez, hogyha kemény talaj van, hogy én nem akarom, mert nem akarom, nem akarok hallani róla, nem akarom. Ja, úgyhogy, és egyébként észrevettem már, tehát amikor nem tetszik valami, tehát ha valamit nem akarok hallani, akkor általában megkérdőjelezem a standardet. Tehát a normál értéket megkérdőjelezem, és próbálom elmozdítani valamilyen, mondok egy nagyon kézzelfogható példát. Ráállok a mérlegre, azt írja ki, hogy 115 kiló, és mit mondok? Rossz a mérleg. A szerencsétlen mérleg majd megfullad alattam. Szállj már le! Oké, tehát amikor nem tetszik az igazság, akkor inkább az igazságot kérdőjelezzük meg, ahelyett, hogy őszintén belenéznénk a tükörbe, és azt mondják, hogy hát igen, kócos vagyok. Vagy igen, hát rám fér most meg egy kis fodrász, egyébként tényleg. De hogy ez van, ilyenek vagyunk. Amikor Darth Vader úr besétál az orvoshoz, legalábbis olyan állapotban van, tehát azért... Doktor úr! Mi bajom van? És akkor az orvos megkérdezi, de hát mégis hány doboz cigit szívvel egy nap? Hát
4-et.
Hát azt hiszem, hogy megtaláltuk a probléma gyökerét.
Na hát az nem lehet. Nem az a problémám.
Ugye, tehát nem merünk szembenézni önmagunkkal. Amikor jön a diagnózis. Vagy Isten részéről, vagy az orvos részéről, de letagadjuk. Szembe kell nézni. De a kemény talaj, a kemény szív, az nem hajlandó szembenézni. Amikor például az üdvösségről beszélek, hogy az üdvösségről beszélünk, a megmenekülésről, amikor az ember átadja az életét Jézus Krisztusnak, és beszélünk róla, mindig beszélek róla, és vannak jó néhánya, akik itt vagytok, hogy azt mondom, át kéne adnotok Jézusnak az életeteket, és itt ültök a székbe.
Nem akarom. Hagyjál békén. Nem akarom.
És már lehet, hogy sokszor hallottál róla, és eddig azt mondtad, hogy nem akarom. Aztán lehet, hogy eljön a pillanat, amikor azt mondod, hogy akarod, de sokan így ülnek a székbe. Tehát, és miért? Sokan azért egyébként mondják Jézusnak, hogy nem, mert félnek, hogy mit mondanak a többiek. Mit szólnak hozzá a barátaim, a haverok, vagy a családom, vagy akárki. Én meg azt mondom erre, hogyha megy a Pokol Express vonat megy a pokolba, és én kapok egy kiáratot, leugorhatok róla, megengedik, hogy leugorjak róla, akkor igazából rohadt mindegy, hogy a vonaton maradó emberek mit gondolnak rólam, én már nem vagyok rajta. Tehát nem kell féljek. Nem kell féljek egy ilyen döntésnél. De mindegy, tehát ebben a székben ülők, a nem akarom székben ülők, tehát például tudom azt, én is ültem ebben a székben sokáig, és tudom azt, hogy amikor Isten elkezd bánni egy területen az életemben, tehát valamit elővesz, birizgálja, kapirgálja, de szívemben kapirgálni. Mert Isten mindig a szívet nézi. Tehát ő nem azon van rajta, hogy a viselkedésünket módosítsa valamire, jó viselkedésre, vagy a rossz fiúból jó fiút faragjon. De mindig a szívünket formálja. És amikor a szívünket tudja formálni, akkor a külső az változni fog. Annak a gyümölcsei változni fognak. De Isten mindig a szívet akarja. Ezért hozzá ebben a példázatban is, hogy a kemény szív, vagy a kemény talaj. Hogy ő szívére hat mindenkinek. Először. Ja, és tudom azt, hogy amikor nekem is elkezdett bánni különböző területekkel, akkor úgy voltam vele az első alkalommal. Hogy én ezt nem akarom. Ez olyan jó, berendezkedtem erre. Hagyjál békén. Ez nekem olyan biztos. De az a baj, hogy ha ilyen a hozzáállásunk, akkor sosem fogunk ebből a székből kikecmeregni. Tehát ha ez a hozzáállás, mert hogy én nem akarom, és folyamatosan mondom, és tök mindegy, hogy mennyi minden jót csinálsz mellette, csak hogy kompenzáld. Segítek ennek, segítek annak, ilyen jó dolgokat csinálok, olyan, nem vagyok gané ember, nem vagyok szemétember, jó apa vagyok, ezt csinálom, azt csinálom, amazt csinálom, tök mindegy, ha a szívem Jézus felé egy nem akarom, akkor sajnos nem tudok kikecmeregni ebből a székből. Úgyhogy amit ő akar, amit Jézus akar velünk, hogy a szívünk az legyen alávetett ő neki. A szívünk legyen alávetett. Tehát, hogyha valamit mond, akkor fogadjuk el őszintén. Nézzünk szembe azzal, amit mond. Mert hogyha minél többször mondom azt, hogy nem akarom, akkor a szívem az egyre keményebb lesz. És egyre kevésbé fogom meghallani azt, amit Isten mond nekem. Úgyhogy, és ez nyilván ezért sokkal nehezebb lesz neki válaszolni. Na, de itt van a másik talaj. Nem akarom talaj után van a... Hát nekem nincs erre időm. Tehát nincs időm. Nincs időm. És emlékszem, tehát még a középsuliban ifjúságom idején sokat jelentettek nekem a haverjaim. Vittek is bele mindenféle kagyfaszba. Most már szabadultak. Bejelöltek a Facebookon, innen tudtam, hogy már kiszabadultak. Sokáig nem lehetett róluk hallani. Jó, hogy nem voltam velük akkor. Na mindegy, a lényeg, hogy hány éve volt ez már? 17, 18, 20 éve, mikor velük lógtam. És lett ebből ezekből a kapcsolatokból valami? Semmi nem lett. Tehát semmi nem lett. Legalábbis az én kapcsolataimból akkor az ifjúságom idején. Pedig rengeteg barom döntést meghoztam értük. Csak hogy beilleszkedjek, meg megfeleljek nekik. Hogy nehogy kitegyenek a bandából. És megtettem a hülyeségeket. Még akkor sem, amikor nem értettem egyet. Vagy legszívesebben nem csináltam, de hát ki akar egyedül otthon malmozni? Közék akarok tartozni, ha ők ezt csinálják, akkor megyek velük. De megérte, hogy rátettem azt az X évet ezekre a kapcsolatokra? Mikor a következő, tehát amikor kiszálltam abból a társaságból, mert mentem egy másik iskolába, vagy valami, onnantól kezdve már el is tűntek az életemből. Tehát most így visszatekintve rájöttem, hogy nem érte meg. Nem érte meg. Egyáltalán nem érte, nem éri meg. És tudod, lehet, hogy ez egy jó tanulság, nem csak nekem, hanem neked is, hogy nem érdemes olyan emberekre nagy benyomást tenni, és nagy dolgokat megtenni értük, főleg fiatalkorban, akikkel aztán nem is fogsz találkozni 10 év múlva, 20 év múlva. Mert viszont rámegy az életed. Mert az a döntésed, az viszont kihatással lesz életed végig. Ja, úgyhogy én arra jöttem rá, hogy egyébként, bocsánat, igaz ez azokra, akik bűnözők voltak az én baráti társaságom, meg igaz azokra is, akik meg nem. Tehát most ez nem attól függ, hogy most rossz társaság vagy jó társaság. Csak egyik sincs itt az életemben. Meg az elmúlt 20 évben nem voltak ott az életemben. Mert, és erre akarok kiukadni, a kapcsolat az időtöltéssel jár együtt. A kapcsolat az időtöltéssel jár együtt. Tehát ahhoz, hogy valamiből legyen kapcsolat, egy kapcsolatból legyen tényleg kapcsolat, abba időt kell beletenni. Időt kell beletenni. Tehát bármilyen kapcsolatból, hogyha kivonod az együtt töltött időt, akkor szét fog hullani. Szétmegy. Tehát ott van egy... Tehát ez a kapcsolat halálát jelent. Tehát egy férj és feleség nem tölt együtt időt, akkor abból válás lesz. Abból válás lesz. Hogy egy szülő nem tölt időt a gyerekével, akkor el fog távolodni egymástól. A szülő a gyerektől. Ja, úgyhogy mindig így van ez. Tehát az együtt töltött idő kell ahhoz, hogy egy kapcsolat jó legyen. És ugyanígy a Jézussal való kapcsolat is. Hogy fejlődjön, hogy legyen, ahhoz kell idő. Ahhoz kell együtt töltött idő. És nézzük csak meg, mi történik. 13. versben azt mondja, a köves talajra hullott magok esete azokat jelképezi, tehát ez már a köves talaj, nem a kemény talaj, akik hallják Isten üzenetét, és örömmel fogadják, tehát hallják, örömmel fogadják, tetszik nekik, de az nem tud meggyökerezni bennük. Ezek hisznek ugyan egy ideig, de amikor próbára teszik őket a nehézségek, elvesztik a hitüket, és elfordulnak Istentől. Tehát elfogadják Jézust, átadják az életüket Jézusnak, marhára örülnek neki, mi is örülünk neki, jól kezdődnek a dolgok, lelkesek, boldogok, bemerítkeznek, szolgálnak, és aztán 6 hónap múlva, vagy x hónap múlva eltűnnek. A CIA nem tudná megtalálni őket annyira. Erről beszél. Tehát arról az emberről. És ez azért van, mert nincs gyökerük. Mert nem adtak elég időt arra, hogy meggyökerezzenek Jézusban. Tehát hamar feladták. Amikor jöttek a nehézségek, hamar feladták. Ó, mégsem boldogság. Az egész. Mégsem arról szól ez az egész, hogy minden problémám megszűnik, hogyha Jézus az életem. Hát nem fog megszűnni. Nem fog megszűnni. Jézus ellen ez nem azt jelenti, hogy nincs probléma. Hanem Jézus ellen azt jelenti, hogy a problémában azt jelenti, hogy át tudsz menni rajta. És nem üt ki. Nem üt le a földre, és tapos meg az egész. Hanem Jézussal át tudsz menni. Lehet, egy kicsit viharvertem, meg kócosan, de át tudsz menni. Át tudsz menni. Vele át tudsz menni. Ja, úgyhogy azt mondom erre, hogy ne dolgokon alapuljon a kapcsolatunk Jézussal, hanem a Jézussal való kapcsolatunkon, a Jézussal való kapcsolatunk legyen az alapja a Jézussal való kapcsolatunknak. Na ezt érdre Krisztán, jó? Ez csak egy macska köröm, jó? Tehát a Jézussal való kapcsolatom legyen az alapja a Jézussal való kapcsolatomnak. Ami azt mit jelent? Tehát ne a hangerőtől múljon, és milyen hangerő a zene. És akkor már nem is jövök, ha nem elég hangos, vagy túl hangos. Oké? Tehát például, nagyon egyszerű példa. Vagy ne a prédikációtól függjön, hogy most jövök, vagy nem. Ez túl személyes. Fú, hát itt nem babusgatnak, nem pelenkáznak, nem utyulú-putyulúzik a pásztor, hanem tényleg kihív a gázos területeit az életemnek. Úgyhogy én nem jövök ide. Minden alkalom olyan kényelmetlen. Nem jövök ide. Megyek valami olyan helyre, ahol csak a megbocsátáson, meg a szeretetről beszél. Egyébként mindig beszélünk róla. Vagy ne tőlem függjön, hogy én most mennyire tutújgatlak esetleg, mint pásztor. Vagy mennyire foglalkozom veled. Vagy remélem, hogy folytatod a Jézus követést, ha mondjuk egy autóbaleset ér, és meghalok. Érted? Tehát ne egy másik személytől függjön, hanem a Jézussal való kapcsolatottól függjön a Jézussal való kapcsolatot. És akkor az biztos lesz. Hogy nem körülményeken múlik, vagy nem más embereken múlik. És ez jelenti azt, hogy egyre jobban meggyökerezni. Ehhez idő kell. Tehát ehhez idő kell. Tehát nincs egy lövés, ami egy pillanat alatt oda tesz. Hogy most meggyökereztem, most rendben vagyok. Nincs. Nincsen. Idő kell hozzá. Idő kell hozzá. Tehát meggyökerezéshez idő kell, hogy ez megnőjön, lemenjen a földbe, megkapaszkodjon, megerősödjön. Ahhoz idő kell. Ez idő kell. Ja. És amit észrevettem, csak adok nektek 4 tippet. A saját életemben az elmúlt 17 évben 4 dolog nagyon sokat segített számomra a meggyökerezésben. De nagyon fontos elmondani, mielőtt ezeket elmondom, hogy ez nem egy program, meg nem azt, ha ezt csináld, akkor minden rendben lesz. Meg ez a 4 dolog, ez nem azon, tehát ez nem, ezek nem azok a dolgok, amik ha megcsinálod, akkor majd Jézus szeretni fog. Oké? Tehát ha követed Jézust, ha nem követed Jézust, ő szeret. Ő szeret téged. És nem tudod semmivel sem kiérdemelni. Tehát ha most többet olvasod a Bibliát, nem tudod kiérdemelni Jézusnak, Jézustól több szeretetet, vagy több figyelmet. Nem, Jézus szeret. Ha teszed, ha nem. Viszont a meggyökerezésben, viszont abban, hogy juss valamire az életben, és arra juss, amit Jézus eltervezett számodra, ami sokkal több, mint az, amiről álmodnál, ahhoz viszont tényleg segítenek. Nekem segítettek, nekem az a meglátásom, hogy az elmúlt 17 évben növekedtem, voltak ilyen időszakok, de ha a nagy számokat nézem, vagy a grafikon nézem, akkor növekedtem Jézussal való kapcsolatomban, és mások életében is láttam, hogy ezek a dolgok segítenek. Az első, gyorsan végigmegyünk rajta, a Biblia olvasás. Tehát maga a Bibliának az olvasás az, tehát fontos. Fontos. Hol kezdjed el? Mondjuk kezd Márk evangéliumánál, új szövetségben. Minden nap elolvasol egy fejezetet, 16 nap alatt kiolvasod ezt a könyvet benne. Vagy, mit tudom én, mondjuk Máté evangéliumát. Minden nap 2 fejezetet elolvasol, kb. 5 perc, és ki fogod olvasni 2 hét alatt. És elolvastad Jézus életének a történetét. És képbe vagy vele. Vagy mit tudom én, hogyha úgy döntesz, hogy elolvasol 5 fejezetet minden nap, akkor mind a 4 evangéliumot, tehát mind a 4 feljegyzését Jézus életének elolvasod, mondjuk szilveszterig. Ha mondjuk 5 fejezetet elolvasol minden nap. Vagy mondjuk 10 perc. Tehát nem nehéz olvasni a Bibliát. Főleg vannak már olyan fordítások, amik nagyon-nagyon érthetőek, nagyon modern fogalmazása van. Tehát nem külföldi magyarul van, vagy 100 éves magyarul, hanem nagyon jól érthető, és élvezhető formátum. Úgyhogy tehát fontos Isten szava, mert ha tudni akarod Isten akaratát az életedben, akkor az Istennek a szava. Isten szava, a Biblia, ez Isten akarata. Isten akarata. Tehát ha tudni akarod Isten akaratát, akkor olvasd a Bibliát. Aztán a másik dolog, és növekedni fogsz természetesen. A másik, ami nagyon sokat jelentett nekem, és jelent a mai napig, hogy, és tanácsom, hogy tartozz egy gyülekezethez. Tartozz egy gyülekezethez. Nem véletlenül mondom azt, hogy tartozz egy gyülekezethez. Tehát nem azt mondtam, hogy járj el egy gyülekezetbe. Tehát nem azt, hogy eljárni egy gyülekezetbe. Hogy én ott megjelenek egyszer egy héten, és akkor ott vagyok. Ami teljesen rendben van, nekem is egy időszakom volt az életemben, amikor eljártam. És aztán eljött az a pont az életemben, amikor úgy döntöttem, hogy én hozzájuk tartozom. Felismertem bennük, hogy ők az én szellemi családom, hogy nekem itt van a részem. Kaptam helyet az ő szívükben, mert befogadtak. Éreztem, hogy az én szívemben is van számukra hely. Úgyhogy elköteleztem magam felé, hogy itt vagyok, rendelkezésre állok. Tehát oda teszem magam. Oda teszem magam. Tehát nem eljárni, hanem tartozni egy helyi gyülekezethez. És keresztényként el vagyunk hívva arra, hogy tartozzunk egy helyi gyülekezethez. Nem feltétlenül most a miénk. Van sok más gyülekezet itt Szegeden is. De ha valaki Jézus követő, akkor fontos számára. Tehát az, hogy növekedjen, fontos, hogy tartozzon egy közösséghez. Egy, egy szellemi közösséghez. Ja, mert sokan mondják azt, hogy hát én tartozom egy gyülekezethez. Persze nem járok vasárnap, mert mindig akkor meg kell pecázni, de marha jól el vagyok Istennel a Matyéren. Elpecázgatok, és ott vagyok Istennel, és minden. Persze erre azt mondom, hogy ha olyan jól ellennél, tehát amilyen jól el vagy Istennel, annyira engedetlen vagy neki, mert hogyha jól ellennél Istennel, Isten azt mondja neked, hogy tartoz egy gyülekezethez. Tehát Isten nem fog ellent mondani saját magának. De tartozni egy gyülekezethez az azt jelenti, hogy igen, itt vagyok, rendelkezésre állok. És persze, ez fontos, nincs tökéletes gyülekezet. Tehát minden gyülekezetben vannak képmutatók. Vannak. Minden gyülekezetben vannak olyanok, akik kihasználják a másikat. Sőt, azt kell mondjam, egy módon mindannyian kihasználjuk a másikat. Nincs, hogy valaki teljesen feltétel nélkül itt van. Ez maga Jézus lenne az, de mi emberek vagyunk. És tehát nincsen. Tehát legalábbis, ha azt gondolod, hogy van egy tökéletes, ha létezik tökéletes gyülekezet, akkor abban a pillanatban, amikor belépsz, az már nem az. Jó? Vagyis egyáltalán, tehát abban a pillanatban, amikor egy ember megjelenik, abban a pillanatban az már nem tökéletes. Mert egyikünk sem tökéletes. Egyikünk sem tökéletes. Úgyhogy vannak defektjeink, vannak gondjaink, ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk, amolyanok vagyunk, de egy család vagyunk. Egy család vagyunk, és ez a család ez akar terjeszkedni, akar növekedni, és egy biztos, hogy ha keresed Istent, akkor ő vezetni fog. Vezetni fog egy olyan gyülekezethez, ahová tartozhatsz. Hogyha keresed Istent, akkor segíteni fog abban Isten, hogy tartozz egy helyhez. Ja. Aztán a harmadik tanács, az, hogy kezd el felfedezni a szellemi ajándékodat. Azáltal, hogy segítesz másokon, vagy szolgálsz másoknak. Tehát kezd el felfedezni a szellemi ajándékodat. Tehát ahogy kaptunk fizikai tulajdonságokat, és adottságokat, és tehetségeket, akkor, amikor megfogantunk édesanyánk mélyébe, tehát vannak ilyen születésünktől fogva kapott adottságok. Ugyanúgy, amikor Isten családjában megszülettünk, újjászülettünk, Isten is adott nekünk szellemi képességeket, amiket ezelőtt soha nem tudtunk. És meglepedünk, ezt tudom? Nem semmi. És a harmadik jó tanácsom ezzel kapcsolatban az lesz, hogy kezd el felfedezni, hogy mi az. Ezt egyébként egy helyi gyülekezetben tudod megtenni. És nem csak, hogy kezd el felfedezni, hanem növekedjél is benne. De ez úgy fog történni, hogy szolgálsz másokat, hogy adsz ki magadból. Segítesz másokat. Tehát adsz ki magadból. Nem rólam szól az életem, hogy én kapok, hanem adok. Adok ki magamból. Adom ki azokat a dolgokat, amiket kaptam. Tehát adok másoknak. Ja. Aztán a negyedik, hogy vonj be másokat az életedbe. Ez is sokat segített nekem. Személyesen nekem. Hogy másoknak adtam helyet az életembe. Tehát sajnos nem, tehát a gyülekezeten kívül is sok a felszínes kapcsolat, de sajnos a gyülekezeten belül is sok a felszínes kapcsolat. Nem így kéne ennek lennie. Tehát kell, hogy legyen tartalmas kapcsolatunk egymással. Lehet, hogy nincs mindenkivel, lehet, hogy nincs mindenkivel szívtől szívig kapcsolaton, de kell, hogy legyen néhány ember. Tehát férfiak, szükségetek van olyan férfiakra az életetekben, aki megmondja a frankót nektek, és el is fogadjátok, amikor valami gáz van. Tehát aki le tud csekkolni téged, és őszintén a szemedben mondja, és azt mondja, hogy figyelj, elfogadom tőled. De ahhoz tényleg egy kapcsolat kell. És ez segít meggyökerezni. Ez segít növekedni és előre menni az életben. Ja. Úgyhogy, hölgyek, nektek is ugyanígy. Tehát olyan barátok, akikkel nem a pletyizés megy, hanem értelmes beszélgetések. Ja. Tehát személyes dolgokról. Úgyhogy mondtam, hogy személyes lesz, tehát mint a tükrös téma. Ja. De hangsúlyozom, tehát ez a négy dolog, amit most itt felsoroltam, hogyha ezeket teszed, meg ezzel élsz, attól még Isten nem fog téged jobban szeretni. Tehát nem azért tesszük, hogy mi elfogadottabbakká váljunk Isten szemében. Nem azért tesszük, mert ez jó. Nem csak nekünk, másoknak is, de ez jó, mert ezzel tudunk meggyökerezni, ezzel tudunk növekedni. Oké? Na figyelj, van egy harmadik tala is. A hármas pont. A harmadik szék. Ugye nem akarom. Ez volt az első. A második, hogy nincs időm. A harmadik meg nem tehetem meg. Nem tehetem meg. Nincs meg a rávaló. Nem tehetem meg. Tehát, és itt egy témára akarok kiukadni, főleg. Tehát szeretném Jézust követni, de feneldje meg, hát hatással lesz a pénzügyeimre. Tehát ha Jézus követem, az hatással lesz a pénzügyeimre. És figyelj, mit mond Jézus ebben a példázatban, Lukás 8.14. A tüskés gyomok közé hullott magok esete azokat jelképezi, hogy egyszer volt kemény talaj, egyszer volt köves, a keményben semmit nem tudott csinálni a maga, a köves talajban egy picit elindult az élet, de aztán elpusztult. Itt a harmadik talaj tüskés gyomok közé hullott. Ez azokat jelképezi, akik hallják Isten üzenetét, tehát hallják, mert ott vannak a gyülekezetben, hallják. De ahogy múlik az idő, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elnyomják bennük Isten üzenetét, és nem hoznak termést. Tehát az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elnyomják bennük Isten üzenetét, és nem hoznak termést. És ez hozza az élet gondjai, gazdagsága, élvezete, ez a tüskés gyomok, amik, hát tudod milyen a gyom, megöli a füvet maga körül. Tehát csak gyom lesz egy kertben, hogyha nincsen gyomlálás. És erről beszél itt. Tehát például Jézus azt mondja egy másik helyen, hogy Istennek a vetélytársa nem Sátán egy ember szívébe. Jézus mondja azt, hogy a pénz. A pénz. Egy másik helyen azt mondja, hogy a minden gonoszságnak a forrása nem Sátán. Még azt sem mondja Jézus, hogy a pénz, hanem a pénznek a szeretete. Amikor a pénzem birtokol engem, és nem én a pénzt. Amikor a dolgok birtokolnak engem, és nem én azokat a dolgokat. Mert amíg én birtoklom őket, addig én vagyok az ura azoknak. De amikor már ő ural engem, akkor már az rabszolgája vagyok. És fogva tart. És aztán, amikor nincs meg, vagy elavasodik, vagy elromlik, vagy csak kijött a legújabb, mivel rabja vagyok, meg kell vegyem az újat. Most kell a következő. És a következő. És a következő. Ja, úgyhogy erről beszél. Erről beszél Jézus. És ezek miatt emberek csapdában vannak manapság. Ezt hívják úgy, hogy materializmus. A mai materializmus az ez, hogy az anyagiasság. És persze lehet azt gondolod, főleg most sok vendégünk van, hogy na, mindjárt gondoltam, gyülekezetben vagyok, mikor jönnek elő a pénzügyek, ugye? Tehát, hogy tudtam, hogy a pénzről szól a dolog. Hagyj mondjam el, hogy halálra nem érdekel a pénzed. Azért mondtam el az adakozásnál, hogy ne tegyetek bele, hogyha vendégünk vagy. Nem kell beletenni. Nem kell pénz. Nem kell pénz. És senki nem ad kényszerből. Tehát azért, mert most itt csak mondtam azt, hogy vendégek ne tegyenek bele, a gyülekezet meg tegyen. Ők is, tehát mindannyian azért teszünk bele, mert bele akarunk tenni, tehát senki nem kényszerít rá bennünket. Tehát nem erről van szó, és nem is ezért beszélek erről. Hanem azért beszélek erről, mert emberek rabok. Dolgok, izéknek a rabjai. Pénznek, műszaki cikkeknek, autóknak. Tehát valaki sokkal inkább, tehát inkább azzal foglalkozik, hogy milyen márkájú a pólója, vagy az autója, mint azzal, hogy Jézust kövesse. Mert ahhoz, hogy ezt a márkát meg tudjam venni, vagy azt a típust meg tudjam venni, ahhoz nyomok egy 16 órás melót. És még fontosabb a családomnál is. Az a márka, meg az az életszínvonal. mert a családommal se töltök időt annyit. Na ez van, amikor az anyagiasság uralja az életemet. Amikor a fontos dolgokat, az igazán fontos dolgokat, azokat alulra rakom. Csak azért, hogy az anyagi biztonságom, vagy az anyagi dolgok az élen legyenek. Erről beszél Jézus. Nem arról, hogy virítsd a lóvét. És nem ezért beszélünk, ha beszélünk a pénzügyekről, és majd januárban lesz egy üzenetsorozat arról, beszélni fogunk a pénzügyekről. De akkor pont azért beszélünk róla, hogy ne legyünk a rabjai. Legyünk használói, lehetnek szép dolgaink, lehetnek új dolgaink. Nem kell az, hogy a keresztények a Tesco gazdaságossa szívjanak egész életükbe. Tehát legyenek jó dolgok, de ne legyünk a rabjai. Mert ha szívemnek, mert ezt mondja, hogy senki nem szolgált egyszerre Istennek és a pénznek. Kettő együtt nem megy. Vagy egyiknek szolgálok, vagy a másiknak szolgálok. De egyszerre kettőnek nem lehet. Tudod, ki az ura a szívemnek? Vizsgálat. Tükrözés. Aztán azt mondod, hát én nem is vagyok gazdag, most még kell pénzről beszélni. Olvastam egy ilyen kimutatást. Azt mondom, hogy az átlag magyar, vagy még az átlag alatti magyar, vagy azt mondhatom, az Európában ezen részen élők a felső 5%-ában vannak, ha 7 milliárd embert nézem, gazdagságban. Tehát ha van váltás ruhám, van fedél a fejem fölött, ha kinyitom a hűtőt, és azon kívül, hogy most megeszek, még van benne egy alma vagy egy szendvics, sőt, ne egy Isten, még van autód is, mindegy, hogy 100 000 forintos Suzuki Swift, és már lóga bele, de akkor tehát a világ lakosságához képest mi a felső 5%-ban vagyunk benne. Úgyhogy ki a gazdag, meg ki a szegény? Viszonyítás kérdése. Ja, úgyhogy azt mondom, hogy gazdagok vagyunk. Lehet, hogy mehetnének jobban is a dolgok, de sokszor az a baj, hogy felcseréljük, tehát rossz üzletet kötünk, felcseréljük a bizniszt Isten jelenlétével. Tehát felcseréljük a dolgokat Isten jelenlétére. És ez nem jó. Ez nem jó. Na, és akkor a negyedik. Ez a fehér szék. Nyilván az jelképez valamit. Az a jó szék. Melyik volt az első? Nem akarom, nincs időm, nincs rá pénzem, vagy nem tehetem meg. Oké, ezek a válaszok, hogy akarsz-e Jézus követő lenni. És a negyedik az, hogy hát nem hiszem el, hogy ez lehetséges. Nem hiszem el, hogy ez lehetséges. Lehetek Jézus követő? Nem hiszem el, hogy ez lehetséges. Emlékszem, amikor először vadvizi elvesztünk. Egy, emlékezetes volt, mert a virág majdnem ott hagyta a fogát. Annyira megijed, még életemben nem ijedtem meg. Tehát egy ilyen nagy, nagyon durva részen, egyik pillanatra a másikra kiesett a csónakból, és körülbelül másfél percig nem láttuk, hogy hol van. És kiderült, hogy ott volt alattunk, és nem bírt följönni. És azt mondja a világ, hogy ő már végül is föladta. Tehát próbált följönni, de nem tudott, mert a csónak alatt volt. És annyira megijedt, tehát mikor megláttam, hogy ott van, ja, nagy kő esett le a szívemről, az biztos. De ez az érzés. Vagy amikor, mit tudom, ilyen ejtőernyővel mentünk, mert húztak motorcsónak, vagy amikor búvárkodtam életemben először. És az az érzés, hogy lenn, látod a halakat, meg kiszolgáltatott helyzetben vagy 30-40 méter mélyen. Tehát ez az érzés van benned, hogy hát nem hiszem el, hogy ez lehetséges. Nem hiszem el, hogy én itt vagyok. Ez fantasztikus. Fantasztikus. És ugyanezt érzem ma, amikor arra gondolok, hogy Jézus követője lehetek. Amikor napról napra találkozom azzal, hogy Isten mennyire része az életemnek. És hogy mennyi lehetőséget ad. És mennyire több az életem ma, ő velem, mint amikor nélküle éltem az életemet. És ez az érzés van, hogy nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy ez lehetséges. És itt írja a 15. versében a magvető példázat, azt mondja, a jó föld esete pedig azokat jelképezi, akik Isten üzenetét jó és őszinte szívvel, tehát szívvel, Isten a szíveket akarja, őszinte szívvel befogadják, megőrzik, és türelmes álhatatossággal jó gyümölcsöket teremnek. Tehát Jézus azt mondja, hogy na ez a negyedik szív, ezek a világát formáló emberek, akik hatással tudnak lenni a környezetükre. Tehát erre mondja azt, aki jó szívvel, őszinte szívvel befogadja azt, amit Isten mondani akar neki. Úgyhogy azt mondom, hogy ő a követő, aki ebben a székben ül, és a másik három ők a kedvelők. Aki ebben a székben ez a követő, a többi ez a kedvelő. És szeretek az apostolokra gondolni ilyenkor. Elmondom nektek miért. Mert azt gondoljuk sokszor, hogy de hát én annyira gázos vagyok, vagy én már annyira elszúrtam, vagy hát én nem az a típusú ember vagyok, vagy kvalitású ember, aki képes Jézus követésére. Tehát nem az a fajta vagyok. És ilyenkor végig gondolom azt a 12 embert, aki Jézus választott. Hogy milyen fickókat választott maga köré. Figyelj, tök normális, halál egyszerű emberek voltak. Olyan, mint én. Tehát semmi extra. Semmi extra. És abban az időben a zsidó fiatalokat, gyerekeket, tehát ilyen tehát az volt, hogy 4 és 7 éves kor között tanították nekik a Tórát, ez a Mózes 5 könyve volt, megtanították nekik kívülről. Ez volt, mit tudom én, az előkészítő. És aztán 7 éves korban csináltak ilyen válogatást, jöttek a rabbik, a mesterek, vagy tanítók, és tesztelték őket. Ki hogy tanulta meg, hogy tudja, belekérdeztek, stb. És szűrés volt. És itt azok, akik átmentek a vizsgán 7 évesen, azok mentek tovább a rabbiság felé, hogy ők is egyszer majd tanítók lehetnek. Aki meg nem ment át, azt pedig azt mondták, hogy figyelj, ügyes vagy, de menj és tanuld meg apád szakmáját. Tanuld ki azt, amit apád csinál. És így találkozunk ezekkel a srácokkal, ezekkel a tanítványokkal. Ott van például András és Péter. Két apostol, András és Péter, hát, oda ment hozzájuk Jézus, és mit mondott nekik? Azt mondta nekik, hogy kövess engem. Kövess engem. Tehát két halász gyerek. Két egyszerű halász ember. Melóztak az apjuk vállalkozásában. És azt mondja nekik, oda megy hozzájuk, hogy kövess engem. Tehát nem egy hosszú listát felsor, hogy na gyerekek, ha követni akartok engem, akkor itt van ez a szabályrendszer, ezt be kell tartani. Menni fog Petike? Menni fog Bandikám? Nem. Azt mondta, kövess engem. Kövess engem. És ha belegondolsz, Jézus azokat az embereket választotta ki, hogy kövessék őket, akik az akkori vallási rendszer szerint az elutasított emberek voltak. Ők nem fértek bele azok közé, akik egyszer majd nagyok lesznek közöttünk. És Jézus őket szedte össze. És nekik mondta, hogy ahogy vagy, csak kövess engem. Ahogy vagy, kövess engem. Aztán ott van Jakab és János. Ők is halászok voltak. Ők is az apjuk vállalkozásában. Nekik dettó ugyanez. Kövess engem. Aztán ott van Máté, a vámszedő, akit viszont mindenki gyűlölt, de főleg a zsidók gyűlölték őt. Mert ő volt az, aki szedte a vámot, meg az adót a rómaiak számára is, meg még a zsidók számára is. Tehát kétszeresen adóztatta a népet, tehát mindenki utálta őt. És ő hozzá is oda ment. Tehát egyébként két kategória létezett a gázos emberekben, bűnösök és vámszedők. Tehát így beszélnek róla. Hogyha az új szövetséget olvasod, az evangéliumokat, akkor ezt fogod látni, hogy a vámszedők az egy külön kategória, ez még egy rosszabb kategória, mint a bűnösök. Így gondolkodtak róluk. És Jézus oda ment ehhez a Mátéhoz, és azt mondta, kövess engem. Aztán ott volt Tamás apostol, az ándan kételkedett. Hitetlen Tamás. Biztos hallottad már ezt a kifejezést. Hitetlen Tamás. Őt is azt mondta, gyere és kövess engem. Aztán ott volt Simon, a zélóta. A zélóta az terrorista volt. A zélótának, Simonnak, ez a, nem is tudom, hogy hívják, szikárius, vagy nem tudom, hogy hívják őket, de ők egy ilyen nagyon nemzeti szocialista bandába tartoztak, szélső jobb oldali, és volt ilyen kis görbe késük. És ők arról voltak híresek, hogy mindig a tömegben elvegyültek, és a számukra oda nem való, a politikai érdekük nem fűződött hozzá, vagy félre kellett tenni, vagy túl nagy szája volt valakinek, akkor azzal a kis késsel vágták el a torkát, vagy szúrták le hátulról. A zélóta, kis terrorista. Jézus oda ment, és azt mondta, gyere, kövess engem. Nem mondta azt, hogy szabadulj meg a gyilkossági hajlamaitól, most le minden csepp fért a kezedről, álljál helyre, menjék, kérj bocsánatot minden családtagtól, akinek megölted valakiét, vagy fizess vissza minden adót, Máté, és akkor majd követhetsz engem. Semmi feltételt nem mondott, csak azt mondta, hogy kövess engem. Abban az állapotodban, amiben vagy, kövess engem. Úgyhogy 12-en azt mondták neki, hogy követünk. 12-en azt mondták neki, hogy követünk. És mindegyik gázos volt. Mondhatjuk azt, hogy most nem én találom ki, tehát idióták voltak. Ott volt János és Jakab, és egy esetben nem voltak elég tisztelettudóak Jézussal, és milyen ötletük volt? Uram, hívjál le tüzet a mennyből, hogy elégessük ezt az egész várost. Milyen aranyosak ezek a tanítványok, nem? A Jézus követők. Pusztítsuk el, nem fogadják el Jézus, pusztítsuk el őket. Tehát azért mondom, hogy elfuserált egy banda volt. Vagy amikor Jézus feltámadt, Tamás nem hitte el. Nem hitte el, hogy feltámadsz. Persze akkor már eljött, amikor személyesen ő megérinthette, akkor már elismerte, de többieknek nem hitte el, hogy Jézus feltámadsz. Aztán ott volt Péter, aki meg állandóan káromkodott, és amikor ideges volt, mindig hülyeségeket csinált, egyik esetben levágta valakinek a fülét. Amikor Jézust el akarták kapni, akkor azt mondta, na majd én megvédelek Jézus. Előkapta a kardot, levágta az ipsének a fülét. Tehát ilyen hirtelen haragú volt. Hirtelen ember. Mindig ő ugrott mindenre először. Ilyen vezéregyéniség volt. Egyébként ő volt a vezéregyéniség ebben a 12-ben. Mindig ő kezdte el a dolgokat csinálni. Ezért volt az, hogy ő ment ki a vízre, amikor vízen járt. Ja, úgyhogy egy érdekes banda volt ez. Érdekes banda volt. Ami még tehát überelhetetlen. Az utolsó vacsorán, Jézus halála előtti napon volt egy utolsó vacsorája a tanítványokkal. És Jézus beszélt arról, hogy szenvedni fogok, meg fog halni, ez az utolsó együttlétünk, elbúcsúzik tőlük, és miután befejezi ezt a témát, 5 percre rá azon vitatkozik ez a 12 szerencsétlen, hogy ki lesz majd az első a mennybe közülük. Ki lesz majd a nagyobb ember közülük a mennybe. Tehát csak azt akarom nektek mondani, hogy nem kell diploma Jézus követéséhez. Nem, semmi extra nem kell. És Jézus sem támasztott semmi feltételt, hogy valaki kövesse őt. Semmit. Tehát lehet, hogy hibáztak, lehet, hogy ők hibáztak, lehet, hogy rosszul csinálták a dolgokat, de 3 évig ott voltak mellette. Tehát követték őt. Lehet, elszúrták a dolgokat, és aztán látták is, hogy elszúrják, de ott voltak mellette. Követték. És én egy Jézus követő. Lehet, hogy elszúr dolgokat. Mindenféle dolog még megmarad a régiből, és aztán szépen az elmúlik meg, meg Isten bánik ezzel, és gyógyítja a szívünket, meg gyógyítja be a sebeinket, meg rakja a defektünkre a dolgokat. De visz bennünket. Visz bennünket. Azért, mert úgy döntöttek, hogy én, tehát kiszállok az első székből, és elbánok a szívemben lévő dolgokkal, amiért úgy vagyok, hogy én nem akarom Jézus követni. Akkor ott a szívben vannak dolgok, de Jézus követő, aki azt mondja, hogy de én követem Jézust, az azt mondja, hogy akkor én kiszállok ebből az egyes székből. Akkor hagyom, hogy elbánjon dolgokkal a szívemben. Sőt, ezek a tanítványok kiszálltak a második székből is, és azt mondták, hogy nem, én találni fogok időt arra, hogy kövessem Jézust. Nem mondom azt, hogy nincs időm rá. Találni fogok rá időt. Sőt, kiszálltak a hármas székből is, és azt mondják, hogy tehát én követni akarom Jézus. És tudjuk azt, hogy Máté sok pénztől állt el, amikor elkezdte követni Jézust, hiszen rengeteg pénze megmaradt az adózásból. Mert leadta a rómaiaknak, leadta a zsidóknak, de ott volt az ő sápja rajta. Tehát sok pénztől esett el, amikor úgy döntött, hogy követi Jézust. Mert azt jelenti, hogy onnantól kezdve már nem fog annyit keresni, mint eddig keresett. De úgy döntött, hogy követni fogom őt. Mert ki tudja, hogy hol végződik az életem, ha maradok ezen az úton. De ott vannak ezek a halászfiúk is. Nagyon jól menő vállalkozásuk volt ez a halászat a szüleiknek. Egy családi vállalkozás, jól ment. De ők is ott hagyták a hálót, és mentek, és követték Jézust. Ja, úgyhogy kiszálltak a hármas székből, az biztos, mert amikor választani kellett, akkor Jézust választották. Jézust választották. Úgyhogy mi történt utána? Miután 3 évig követték, látták Jézust meghalni, látták, hogy a legjobb barátjuk meghal, és kivégzik egy kereszten. Odaszegezik, és megkínozzák előtte, megostorozzák. Aztán látták a 3. napon, hogy feltámadt, tehát a saját szemükkel látták. Volt olyan eset, amikor egyszerűen 500 embernek megjelent Jézus. Tehát ezek mind történelmi tények. És aztán Jézus azt mondta nekik, miután feltámadt, és aztán ment fel az atyához. Azt mondta nekik Jézus, hogy srácok, mivel követtetek, én használni foglak titeket. Tehát lesz értelme az életeteknek. Meg követtek engem. Tehát lesz értelme, jelentősége, haszna az életeteknek, mert használni foglak benneteket, mert itt vagytok velem. És mit fogok tenni? A feje tetejére fogom állítani a világot rajtatok keresztül. És ezt akarja tenni Jézus mindannyiunk életén keresztül. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, nem. Ez nem megy úgy, hogy mi Jézus kedvelők vagyunk. Nem fogunk eljutni sem erre Jézus kedvelőként. Viszont Jézus követőként el fogunk jutni. Nem azért, mert mi olyan frankók vagyunk, és mi olyan jól fogjuk csinálni dolgokat, hanem azért, mert Jézust követjük el oda, ahová akar bennünket vinni. Jó, úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk most. És miközben imádkozunk, még egy írásrészt a Bibliából még felolvasok nektek, figyeljetek rá. Ez a Jelenések könyvében van a legutolsó könyve a Bibliának. Méghozzá az a jelenet, ami már a mennyben van, a 21. fejezet 10. verse. Azt mondja az írója, hogy ekkor magával ragadott a Szent Szellem, és az angyal elvezetett egy hatalmas és magas hegyre. Megmutatta a szent város, Jeruzsálemet, amely Istentől a mennyből szállt le. Isten dicsősége ragyogott belőle, a fénye olyan volt, mint a legértékesebb drága kői, a kristálytiszta gyémánté. A városnak erős és magas fala volt, és 12 kapuja, egy-egy angyal állt a kapuknál, amelyekre fel volt írva egy-egy név, Izrael 12 törzsének nevei közül. 3 kapu volt a város keleti oldalon, 3 az északi, 3 a déli és 3 a nyugati oldalon. A városfal 12 alapkőre épült, amelyekre a bárány 12 apostolának neve volt felírva. Tehát ott a mennyben, annak a mennyei Jeruzsálemnek, az alapkőjére, ott volt felírva a 12 apostolnak, ennek a 12 félnotásnak a neve. Tehát ha visszamennénk és megkérdeznénk őket, azt a 12 embert, nem gondolták volna, hogy majd egy nap a mennyei Jeruzsálemnek az alapkövére lesz felírva a neveik. Nem gondolták volna, hogy odáig eljutnak. Úgyhogy miközben imádkozunk, csak gondolj erre, hogy Jézusnak nagyobb és több a terve veled, mint azt te gondolnád. Sőt, mint azt te el tudnál képzelni. Sőt, mint amit te be tudnál tervezni. Tehát Isten elképesztő gyümölcsöket fog teremni az életedben. Egyszerűen azért, mert azt mondod, hogy én nem kedvelő akarok lenni, hanem követő. Nem kedvelő, hanem követő. Úgyhogy ezért akarok most imádkozni, értetek, hogy meglássuk a lehetőségeket, az előttünk lévő lehetőségeket ebben, amiket Isten tartogat számunkra. Úgyhogy köszönjük neked, mennyi atyánk, azt, hogy te egy ilyen életre hívsz bennünket, egy követő életre, egy téged követő életre. És imádkozom azért, hogy mozdulj meg bennünk, mozdulj meg a szívünkben most ebben a pillanatban. Egy-egy vágyat a szívünkre, hogy ne akarjunk azok maradni, akik vagyunk, hanem változzunk. Egy-egy vágyat a szívünkbe erre. Imádkozom azért, hogyha van itt valaki, akinek gondja van a megbocsátással, Istenem, segíts az ő szívében ezt helyre tenni. Ne az legyen benne, hogy nem akarok megbocsátani, hanem adj nekik egy akarást. Csak szabadítsd meg a keserűségtől az ő szívüket. Imádkozom, Uram, azokért, akik esetleg a kettes székben ülnek, hogy nincs időm, segíts meghozni a döntésüket, hogy átüljenek. Hogy adjanak időt neked. Ugyanez a pénzügyekkel, Uram. Hogy adj szabadulást a szívünkben ezektől az anyagias dolgoktól. Hogy ne ragaszkodjunk az anyagi dolgokhoz akkor, amikor döntenünk kell közted és a dolgok között. Urunk, te vagy a szíveknek a vizsgálója, te vagy a szíveknek az ura. Nálad van mindannyiunk szívének a kulcsa, és te vagy az, aki tudod, hogy mire van szükségünk. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük. Ha úgy vagy itt, hogy még soha nem hoztál döntést a szívedben, hogy Jézust akarod, hogy akarod őt követni, és Jézust akarod az életedben, akkor itt a lehetőség, hogyha ez az akarás ott van bent, akkor szeretnélek vezetni egy rövid megvallásban, ez nem is ima, hanem egy megvallás, kifejezed azt, ami a szívedben van, hogy te akarod Jézust az életedben, csak mondd ezt valahogy így a szívedben, hogy Jézus, akarlak, szükségem van rád. Bűnös ember vagyok, el vagyok választva tőled, defektes vagyok, és köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm, hogy az életedet adtad értem. És most követni akarlak. Követni akarlak, és megtenni a tőlem tehető legtöbbet, hogy kövesselek. És éppen ezért vezess engem ebben. Jézus nevében. Amen. Úgyhogy, ha meghoztad ezt a döntést, ha rábíztad Jézusra az életed, akkor csak mondd el valakinek, beszélj valakivel, akit ismersz, mondd el neki, vagy a meghívódnak mondd el. Egy biztos, tehát ha Isten szólt a szívedhez valamelyik pontján, akkor azt ne hagyd el. Ne dobd bele a kukába, ne dobd el, ne húzd le a WC-n. Tehát ha Isten szólt hozzád, valami megérintette a szívedet, akkor arra emlékezz, az forgasd még, jó? És most egy kis székelpakolás után készültünk egy kis süteménnyel, meg szendvicssel, úgyhogy mindannyian a vendégünk vagytok erre. Jó, úgyhogy el is kezdhetitek, Zoli, segítesz behozni?